Ez itt a Pozsonyi Podcast 34. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. A romániai magyar politika hosszú évekig meg tudta őrizni viszonylagos függetlenségét, nem az elmúlt években szinte teljesen a magyar kormány befolyása alá került. Csipos Zoltán, az Átlátszó Erdély oknyomozó újságírója részt vett abban a nemzetközi projektben, amely az Európai Oknyomozó Újságírói Központ támogatásával készül, és a Fidesz kormányok határon túli befolyás szerzését mérte fel. Hogyan alakult a helyi magyar közösség és a Fidesz viszonya Romániában? Erről beszélgetünk Csipos Zoltánnal. Szervusz, üdvözöllek a Pozsonyi Podcastban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Cikkedben a 90-es évektől vázolod az RMDSZ és a Fidesz viszonyát, amely sokáig inkább feszült, már-már ellenséges volt, mint sem baráti. Az RMDSZ korábbi elnöke, Markó Béla ki is mondta, hogy haragszanak rá Budapesten, mert a pártja önálló politikát folytat. Mit gondolsz arról, hogy ebben az időszakban Orbán még nem volt annyira erős, hogy nagyobb befolyást tudjon szerezni Erdélyben, vagy inkább az RMDSZ pozíciója volt szilárdabb?
Én azt hiszem, hogy mindkettő. Tehát az RMDSZ-Fidesz viszonyának az alakulását egy tágabb kontextusban kell szemlélni. Mindenképpen be kell venni hozzá a romániai, a bukaresti politikai kontextust. Ebben a kezdeti időben, tehát ez a 2010-es, 2011-es periódus, tehát a második Orbán kormánynak az első évei, egyrészt a Fidesz valóban nem annyira erős, hiszen még csak kormányzásának a kezdetén van. Ugyanakkor viszont az RMDSZ akkor már eléggé régóta stabil kormányzati szereplő Bukarestben, mint ilyen meglehetősen fontos anyagi erőforrások fölött rendelkezik. És nyilvánvaló módon Markó Béla az elnöke, aki azért híres volt arról, hogy nagyon kemény kézzel fogja a szervezetet, és a legkisebb részletig sokszor meghatározza azt, hogy milyen irányba halad ez az RMDSZ.
Ugye a Fidesz 2010 utáni időszakában aztán elkezdődött egy olyan korszak, amikor is az RMDSZ ellenzékét próbálták építeni Budapestről. Mennyire volt ez egy tudatos és előkészített stratégia, és mennyiben volt inkább nyomásgyakorlás az RMDSZ-re, hogy rábírják az együttműködésre?
A Fidesznek, konkrétabban Németh Zsoltnak, ugyanis a Fidesz meghatározó politikusai közül Németh Zsolt az, aki gyakran járt akár a 80-as, 90-es években Erdélyben. Tehát Németh Zsoltnak voltak kapcsolatai RMDSZ fele. Konkrétabban az RMDSZ-nek az úgynevezett reform tömörülésével volt neki jó viszonya, aki, hát a Tőkés László református püspök, illetve a Tőkés László körül tömörülő politikusokat jelentette, akik a kezdeti időben, 96 előtt még az RMDSZ színeiben politizáltak, és ott hát egyfajta ilyen belső ellenzék szerepét próbálták betölteni. A Fidesz tudomásom szerint mindig is ezzel a reform tömörüléssel volt jó kapcsolatban, mondom, Németh Zsolt révén főként. És igazából az, hogy ezt a belső ellenzéket egy pártá kell felnövelni, megerősíteni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy bizonyos szintig a Fidesz bátorítására történt.
Ugyanakkor ez a féle belső ellenzék ideológiailag közelebb állt a Fideszhez, nem? Tehát, hogy ez egy inkább a nemzeti konzervatív vonalat előtérbe helyező belső ellenzéke volt az RMDSZ-nek.
Pontosan, tehát nemzeti konzervatív vonal, illetve ami fontos, az, hogy az erdélyi magyar politikai életben nagyon sokáig, és talán most is jelen van ez a ez a bukaresti kormányt zsarolni próbáljuk, vagy pedig tárgyalni próbáljunk velük, dilemma. A Markó féle vonal mindig is azt mondta, hogy Bukarestben kormányzati részvétellel kell eredményeket elérni. A tőkés vonal pedig mindig azt mondta, hogy hát nem tárgyalni kell, hanem a bukaresti kormány zsarolni kell különféle eszközökkel, és ez a jó módszer arra, hogy eredményeket érjünk el a magyar közösség számára, erdélyi magyar közösség számára.
Ugyanakkor az egyes választási eredmények is azt mutatták, hogy ez a stratégia az, hogy az RMDSZ-nek egy ellenzéket kineveljen, úgymond a Fidesz, nem igazán működött, és ezért is aztán 2014-től egyre látványosabban közeledett egymáshoz az RMDSZ és Orbánék. És azt állítod a cikkedben, hogy a fordulópontot igazából azt jelentette, amikor az RMDSZ tartósan ellenzékbe kényszerült, és ekkortól a magyarországi támogatások mértéke is elkezdett növekedni. Ezek a bizonyos magyarországi támogatások, ezek milyen szerepet töltenek be az utóbbi évek romániai magyar közéletében?
Magyarországi támogatások mindig is jelen voltak Erdélyben. Lényegében 90-es évek óta ez létezik. Az a különbség, és ez nagyjából 2016-tól van jelen, hogy mi korábban ezek a támogatások igazából kiegészítő jellegűek voltak. Tehát egyik szervezet sem kapott annyi vagy akkora pénzösszeget, hogy kizárólag abból tudjon gazdálkodni. 2016-tól ez megváltozott, ugyanis a támogatások összege exponenciálisan megnőtt. Úgy általában határon túlra, illetve Erdélyben sokkal több pénz érkezik. Annyira sok pénz, hogy ezek már intézményes folyamatokat határoznak meg. Ami azt jelenti, hogy lényegében az egész erdélyi magyar civil szféra ebből a támogatásból él, és kizárólag csak ezt a támogatást használja. Teljes mértékben rá van utalva. Ezzel párhuzamosan egy másik folyamatnak a szemtanúi vagyunk. Az RMDSZ ellenzékbe kerül, tehát azok a források, amiket korábban Bukarestből sikerült becsatornázni, azok egyszerűen kiestek. Tehát lényegében a magyarországi exponenciális, a magyarországi támogatásoknak a megnövekedése és az RMDSZ tartós ellenzékbe kerülése együttesen határozta meg azt, ami végül aztán oda vezetett, hogy az RMDSZ és a Fidesz viszonya rendeződött. Illetve nyilvánvaló módon hozzájárult ehhez az is, hogy bebizonyosodott, hogy az RMDSZ ellenzéke politikailag nem tud sikeres lenni, tehát számottevő eredményt választásokon nem tudtak és most sem tudnak elérni.
Ebben az időszakban mennyire voltak ezek a magyarországi támogatások létfontosságúak az RMDSZ számára? Mennyiben járultak hozzá ahhoz, hogy ellenzéki pártként viszonylag erős tudott maradni, és hát ugye a legutóbbi választásokon a kormánykoalíció részévé is tudott válni?
Az RMDSZ szervezet működése számára ezek a magyarországi támogatások nem létfontosságúak. Ugyanis Romániában Romániában 19 bejegyzett és hivatalosan elismert kisebbség van, és mindegyik kisebbség kap egy éves támogatást a román kormánytól. Ez az RMDSZ jelenleg egy ilyen 6 millió eurót kap körülbelül évente. Ez az összeg pedig bőven elég arra, hogy pártként, szervezetként működni tudjon. Tehát az RMDSZ túlélése szempontjából ez nem volt egy létfontosságú dolog, ez a kiegyezés. Ugyanakkor viszont az RMDSZ a az erdélyi magyar intézményrendszeren belüli pozícióját és hatalmát annak köszönheti, hogy mennyi pénzt tud becsatornázni különféle forrásokból ezeknek az intézményeknek a számára. Tehát az RMDS nem csak saját magának a működési költségeit kell valahogy megszereznie, hanem az egész hozzá kapcsolódó intézményi rendszer számára kell forrásokat biztosítson. És a bukaresti források elapadásával nyilván az egyedüli lehetőség az az volt, hogy akkor Budapest fele tekintsen.
A romániai magyarok tömegesen vették fel a magyar állampolgárságot, és rendszeresen ugye részt vehetnek a magyarországi választásokon is. Milyen fő vélemények vagy narratívák vannak ilyen szempontból a romániai magyarok körében? Miért tartják fontosnak azt, hogy magyar útlevéllel is rendelkezzenek?
Hát sajnos több narratíva nincsen. Nagyjából egy narratíva van, hogy az erdélyi magyarok hálásak a Fidesz politikájának, illetve Orbán Viktornak személyesen azért, amiért támogatja a közösséget igen nagy léptékben, és ezért az erdélyi magyarok 90%-ban Fideszre szavaznak.
Ugyanakkor azt is írod a cikkedben, hogy 2018-ban ugye határon túli szavazatok egy teljes mandátumot sem hoztak a Fidesznek. Mégis miért olyan fontosak Orbán Viktornak, miért lehetnek olyan fontosak Orbán Viktornak éppen ezek a határon túli magyar szavazatok?
Fidesz listára leadott szavazatok száma a legutóbbi választásokkor 225 ezer volt határon túlról. Ez a duplája annak, ami az előtti választásokkor le lett adva. Az, hogy ez végül nem hozott mandátumot, ez a mandátumok elosztásának a rendszeréből fakad. Az előtti ciklusban a 120 ezer környéki szavazatszám egy vagy két mandátumot jelentett a Fidesznek. Tehát nyilvánvaló módon ebben van potenciál, és éppen ezért a Fidesznek érdeke nyilván minél az, hogy egyrészt minél több erdélyi és határon túli magyar vegye fel az állampolgárságot, ezen belül aztán, hogy minél többen regisztráljanak választásokra, mivel tudják, hogy a határon túli magyarok több mint 90%-os arányban szavaznak le aztán a Fideszre.
2017-ben Kelemen Hunor RMDSZ elnök már nyíltan buzdította Fidesz támogatására a választásokon, miközben korábban sokkal távolságtartóbb hangot ütött még meg. Mit gondolsz arról, ez az új hangnem, ez kizárólag vagy alapvetően a támogatások fokozódásának köszönhető? Tehát hogy emiatt a támogatások fokozódása követelte meg ezt az új hangnemet?
Az nagyon jó kérdés, hogy egy ennyire kiszolgáltatott helyzetben, mint amiben az RMDS volt a legutóbbi években, hogy mondjam, mennyire tudja majd megőrizni az önállóságát az RMDS. Tehát az, hogy létezik egy kiegyezési kényszer a Fidesszel, az teljesen világos volt, és Kelemen Hunor mandátumának a legelején is teljesen világos volt az, hogy az ő fő feladata az RMDS elnökeként, hogy kiegyezzen a Fidesszel. Az, hogy ez a kiegyezés pontosan mit jelent, tehát egy hidegbékét, tehát egy ilyen meg nem támadási szerződést, vagy pedig konkrétan nagyon nyílt támogatást, az már egy nagyon jó kérdés. És én is gyakran gondolkozom azon, hogy vajon Kelemen Hunornak mennyire, mekkora mozgástere van akkor, amikor megérkezik a, nem tudom, a felkérés Budapestről, hogy esetleg akkor a kampányba mondjon néhány támogató szót.
Mennyire léteznek még ma kritikus hangok az RMDSZ-en belül? Említesz a csetet, amikor a romániai családról szóló népszavazás kampányában az egyik RMDSZ-es politikus hát a Fidesz ideológiájával nem éppen összeegyeztethető hangnemet választott, vagy üzenetet közvetített. Mennyire gyakori ez, és hogyha ilyesmi előfordul, akkor mennyire számított büntetésre, úgymond idézőjelben, aki ilyesmit megenged magának?
Igen, Porcsalmi Bálint akkori ügyvezető elnök interjújáról van szó. Tudni kell azt, hogy Porcsalmi Bálint tavaly leköszönt az ügyvezető elnökségről, tehát ő már nem politizál az RMDSZ-ben. Azt szokták mondani azok, akik az RMDSZ-ben dolgoznak, hogy igenis vannak még független és progresszív hangok az RMDSZ-ben. Az az igazság, hogyha vannak is, az ők hangjukat nem igazán lehet hallani. Ezzel párhuzamosan pedig nagyon sok történet kering arról, hogy hát a Fidesznek annyira nem tetsző álláspontokat megfogalmazó civil szervezetek vezetői, akár egyházak a kulisszák mögött milyen megtorlásokra számíthatnak.
A román pártok hogyan viszonyulnak hozzá, hogy a magyarországi pártoknak Romániában tömeges szavazóbázisa van, illetve hogy a magyarországi politika ilyen módon bele tud szólni a romániai magyar politizálásba?
Románia némileg speciális helyzetben van, ugyanis Romániának is van egy nagyon fontos egyrészt diaszpórája, másrészt pedig ugye a moldvai köztársaságban él egy nagyon nagy román közösség, és a könnyített honosításról szóló törvény, törvénynek a mintája gyakorlatilag az a törvény, amivel Románia lehetővé tette a moldvai románoknak, a moldvai köztársaságban élő románoknak, hogy felvegyék a román állampolgárságot. Éppen emiatt román részről soha nem volt különösebb kifogás a magyar könnyített honosítással kapcsolatban. Tudomásom szerint a magyarok szavazati joga sem képezte különösebb vitatárgyát. Ami viszont most már látszik, az, hogy ezek a nagy arányú támogatások, amelyek most már nem is annyira civil szervezetek megerősítését szolgálják, hanem konkrétan gazdasági folyamatokat határoznak meg, intézmények születnek, illetve ingatlan tranzakcióknak kezdünk szemtanúi lenni. Ezek most már zavarják valamilyen szinten a román politikumot.
Amikor ingatlan tranzakciókat említesz, akkor mit kell ezzel alatt elképzelnünk konkrétabban?
Konkrétabban azt kell elképzelni, hogy Erdélyben a legnagyobb kedvezményezettek között az egyházak vannak, ezen belül az Erdélyi Református Egyházkerület kapott, és jelenleg is kap nagyon komoly pénzösszegeket, melyeknek a nagy része ingatlan beruházásokra, illetve ingatlan fejlesztésekre megy el. Ugyanígy az iskola alapítvány által kapott magyarországi támogatásoknak az oroszlán része szintén ingatlan vásárlásokra és ingatlanok felújítására van elköltve. Ilyen értelemben azt látjuk, hogy az erdélyi magyar közösségnek egyfajta feltőkésítésének vagyunk a szemtanúi. Talán soha nem volt példa arra, hogy Magyarországról ilyen mértékű, ilyen összegű támogatások érkeznek az erdélyi magyar közösségbe. Ilyen szempontból mindenképp kivételes időket élünk, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ennek a periódusnak, aztán mikor vége lesz, akkor ezek a civil szervezetek hogyan fognak tudni fenntarthatóan tovább működni.
Ezekből a magyarországi támogatásokból mennyire nyíltan finanszírozzák az RMDSZ-nek a pártstruktúráit, vagy magát az RMDSZ-nek a működését?
Hivatalosan az RMDS nem kap, és a román törvények szerint az RMDS nem is kaphat külföldről támogatást. Ezt nem csak Erdélyben, hanem nagyjából mindenhol, minden határon túli országban azt látjuk, hogy a magyar kormány nem magukat a politikai szervezeteket támogatja, hanem a politikai szervezetek által létrehozott különféle civil szervezetekhez érkeznek ezek a támogatások. Az RMDS szempontjából, hogy mondjam, ami fontos, az az iskola alapítvány, illetve az Eurotrans alapítvány, a harmadik pedig a Progress alapítvány, ami az RMDS média projektjeiért felelős, ők némileg kevesebb pénzt kaptak. Tehát mindenképp a látványos pénzösszeg az iskola alapítványhoz érkezett be az utóbbi három évben.
Említed a média támogatásokat. Tudjuk, hogy az elmúlt években a kritikus sajtó helyzete is megingott, ami a magyar nyelvű sajtót illeti Romániában. Milyen most a helyzet ezen a téren? Milyen a független magyar nyelvű sajtó helyzete Romániában?
Az erdélyi magyar közösségben soha nem volt hagyománya a nyugati értelemben vett független sajtónak. Tehát amióta létezik szabad sajtó, tehát a 90-es évek óta ezek a médiaorgánumok nagy részt mindig valamilyen politikához fűződő, valamilyen vállalkozó pénzéből működnek, vagy akár direkt módon valamelyik pártnak, párttól kapnak támogatást, vagy valamiféle önkormányzattal vannak valamilyen viszonyban. Tehát ilyen értelemben független sajtó nem volt soha Erdélyben. Ez az utóbbi években annyiban változott, hogy megjelent egy hatalmas, tehát erdélyi-magyar viszonylatban hatalmas pénzösszeg, ami egy Erdélyi Médiatér Egyesület nevű szervezetnél összpontosul, és ők lassan vagy felvásárolták, vagy pedig együttműködési megállapodásokat kötöttek az erdélyi-magyar sajtónak a túlnyomó többségével. Aminek az a következménye, hogy talán fél tucatnyi, vagy talán annyi sem azoknak a médiaorgánumoknak a száma, melyek nem ezektől a magyarországi pénzektől függenek.
Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően azért még találni kritikus hangokat az erdélyi magyar sajtóban?
Hát a fennadó médiaorgánumoknak nem magyar kormány pénzéből finanszírozott médiaorgánumokat viszont az RMDS finanszírozza. Tehát tényleg elvétve lehet találni csak kritikus médiaorgánumokat.
Összefoglaló cikkedet azzal zárod, hogy 2020 végén az RMDS elnöke a bukaresti kormányalakítási tárgyalásokról egyenesen Budapestre utazott Orbán Viktorral egyeztetni. Túlzó-e azt állítani, hogy az RMDS-en keresztül a Fidesznek tulajdonképpen közvetlen befolyása van a román kormányban jelenleg, ugye, mivel hogy az RMDS a román kormány koalíció része több saját tárcával?
Engem is nagyon érdekel az, hogy most, hogy az RMDS kormányon van, hogyan változott meg az RMDS és a Fidesz viszonya? Nagyon jó kérdés, és szerintem néhány éven belül erre a kérdésre választ fogunk találni, hogy akkor végső soron a Fidesznek mennyi befolyása van a romániai kormány koalíció egyik tagja révén a román kormányra.
De a jelenlegi jelek alapján úgy gondolod, hogy ez még nem megállapítható egyértelműen?
Nem megállapítható egyértelműen, tehát ami teljesen világos, az, hogy 2020 végére az RMDS és a Fidesz viszonya nem is csak jónak volt mondható, hanem akár egyfajta ilyen szimbiózis-szerű kapcsolattá alakult, ami abban látszott, hogy lényegében a Fidesz az RMDSZ-nek kampányolt, és vice versa, akkor, amikor a Fidesznek van szüksége szavazatokra, akkor viszont az RMDSZ fog mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a szavazatok összejöjjenek Erdélyből.
Ugyanakkor ez talán már csak spekuláció, de hát a logikusan az egész történetből talán arra is lehetne következtetni, hogy mivel az RMDSZ ismét kormányra került, a pozíciója úgy stabilizálódhat, vagy megszilárdulhat, hogy már nem lesz szüksége arra, hogy annyira függjön a Fidesztől, mint az elmúlt években. Vannak esetleg arra utaló jelek, hogy egy ilyen folyamat is elkezdődhetne, hogy ezt a függési viszonyt valahogy megpróbálják leépíteni?
Erre utaló jelek jelenleg nincsenek, és valószínűleg várni fog kelleni néhány évet, amíg látszik az, hogy akkor az RMDSZ és a Fidesz viszonya ezután 2020-as választás után hogyan alakul tovább.
Azt hogy látod, hogy zárásképpen még azt kérdezném meg, hogy azt hogy látod, hogy a szavazat szerzésen és az erdélyi magyarok választási részvételén kívül mi a legfontosabb Orbán Viktornak az erdélyi romániai magyar befolyás szerzésben, és mi az, amiben ez a folyamat a leginkább megváltoztatta az erdélyi magyar közösséget?
Szerintem ennél többről van szó, mint pusztán szavazatszerzés. Többen is megfogalmazták, konzervatív jobboldali publicisták, hogy lényegében a magyar nemzet virtuális újraegyesítése zajlik jelenleg, ami azt jelenti, hogy a Kárpát-medencében élő magyarok minden magyar életében valamilyen módon megjelenik Budapest, és a Budapesttel, vagy a Budapesthez való viszonyulás. És ennek beláthatatlan következményei vannak. Mindenképpen azt látjuk, hogy a magyar kormány valamilyen módon erőforrásként tekint erre a határon túli magyar közösségre, és itt nem kizárólag csak, hogy mondjam, munkaerőt lát ebben a közösségben, valószínűleg ez is jelen van, hanem egyfajta virtuális nemzet létrehozásáról van szó. Gyakorlatilag minden magyarnak az integrálásáról egyfajta virtuális Nagy Magyarországra, vagy Nagy Magyarországba.
Sipos Zoltán, az Átlátszó Erdély oknyomozó újságírója volt a Pozsonyi Podcast mai adásának vendége. Zoltán, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást, illetve a lehetőséget.
A Pozsonyi Podcast 34. adását és benne Szalai Zoltánt hallottátok. Kövessetek bennünket továbbra is Spotify csatornánkon, figyeljétek Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyik Ent, és továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!